Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, melyen ez alkalommal a polgárosodás a 19. századi Magyarországon főcímén a Lehetőségek Országa című kiállításnak az újabb állomásával fogunk megismerkedni. Perger Gyura, Győr-Sopron megyei múzeumigazgató, néprajzkutató lesz az egyik vendégem, másik vendégem pedig a kiállításnak a fő kurátora Basics Beatrix. Mielőtt azonban elkezdenénk ennek a kiállításnak az ismertetését, előtte hallgassuk meg a kaleidoszkópot. Legelőször egy új múzeumra hívnám föl a figyelmüket, amelyik most augusztus 15-én nyílt, nyitotta ki kapuját Szigetváron, Bohár András Magyar Elektrográfiai Múzeum a neve. No, mindjárt itt a címében, aki a múzeumnak a címében van egy új szó, amit bizonyára vannak olyanok, akik még nem ismernek, az elektrográfia fogalmával célszerű megismertetni hallgatóinkat, tehát a komputer technikában rejlő művészi lehetőségeket, azoknak a karakteres, jellegzetes megnyilatkozásait foglalja magában, ami azt jelenti, hogy az eredeti kifejezésmódokat, az aktuális technikai és tartalmi problémafelvetéseket, azokat a különböző komputer, illetőleg elektronikus hordozókon keresztül mutatja be különböző elektronikus médiumok, mint például a fénymásoló, vagy a telefax ugyanúgy szerepelhet, mint a művésznek az eszköze, mint a komputer. Tehát ez a múzeum ennek az új műfajnak a megmutatására nyílt, és azért Szigetváron, mivel 1990 óta Szigetváron szokták megrendezni a magyar elektrográfusok szimpóziumjait, és számos tematikus kiállítás és egyéb rendezvény is kötődik hozzájuk. A névadó Bohár András neve pedig onnan származik, hogy filozófus, esztéta, kritikus és képzőművész volt, aki a magyar elektrográfiával igen sokat foglalkozott, mint alkotó és mint művészettörténeti, esztétikai, filozófiai szemlélet alapján is ennek az értelmezője. Egyébként a Magyar Elektrográfiai Társaságnak is az alapítója, amely 2001-ben jött létre, és hát aktív alkotó is volt. Most ennek kapcsán ez a társaság kiírt egy pályázatot is, és ennek a pályázatnak az eredményeképpen számos mű érkezett be, Szintézis 2 és Hommage a Széchenyi címmel Budapesten a Duna Galériában egy kiállítást mutatnak be, amely egy 5 kiállítási sorozatnak a része. Az első kiállítás, amelyik a Matricák 2010-es pályázatra beérkezett műveknek a nyertes, legjobb alkotásait mutatja be, már júniusban volt, és pedig szintén Budapesten, a Magyar Műhely Galériában. Volt aztán további kiállítás is, a második kiállításuk a Karinthy Szalonban, szintén Budapesten, amelyik az ember, környezet és társadalom kapcsolatával kapcsolatos elektrográfiai műveket mutatta be, és hát a harmadik most a Duna Galériában, ami megjelenik. További 2 kiállítást terveznek még, egy következő kiállítás majd a D-udvar galériájában lesz, és a záró rendezvény pedig a Fise galériában. Még annyit a jelenlegi kiállítással kapcsolatban, hogy 2 cím volt tulajdonképpen, 2 feladat között lehetett választani, az egyik a művészi megnyilvánulásoknak szabad teret adott, tetszőleges témában, a másik pedig Széchenyihez kapcsolódóan, és ezzel kapcsolatban volt egy mottójuk is, amelyiknek a lényege az volt, hogy Széchenyinek egyik mondása, mely szerint szellemed magasan lebeg tested fölött, és voltak olyanok, akik konkrétan ennek a reflexióit, ennek az asszociációit jelenítették meg. Voltak külföldiek is, külföldiek közül is nagyon érdekes, érdemes megnézni, hogy ki hogyan tekint Széchenyi Istvánra. No, további kiállítások is vannak természetesen, és hogyha már itt a komputerek világánál tartunk, akkor a Szépművészeti Múzeumban levő Csúcstechnológia és Művészet Andy Warhol 3D-ben kiállításra hívnám föl a figyelmet, amelyiket már nem sokáig lehet látni, mert szeptember 1-én zár, de még az utolsó pillanatban meg lehet nézni. Ez egy nagyon szokatlan kiállítás, pop art hercegeként is ismert alkotónak a műveit mutatja be 3 dimenzióban, magyar alkotók művészeknek az animációs technikájának a segítségével hozták létre ezeket a 3D-s alkotásokat, és nem falra függesztve, vitrínbe helyezve lehet látni őket, vagy posztamensre állítva, hanem képernyőkön keresztül, speciális 3D-s szemüveggel. Tehát aki az új irányzatok iránt érdeklődik, annak figyelmébe ajánljuk ezt a kiállítást is. Egy kicsit a műszaki területen maradva még, de azért már visszatérve időben korábbi időszakokra, Mezőkövesdre is invitálnánk Önöket a Gépmúzeumba, ahol a mezőgazdasági gépgyűjteményt lehet látni. Ez egy állandó kiállítás, amelyik folyamatosan bővül, és az aktualitását, hogy most említjük, az adja, hogy szeptember 4-én lesz az Országos Mezőgazdasági Gépész Találkozó, amelyik ennek a múzeumnak rendszeres rendezvénye, és amelyiknek a során nem csak meg lehet nézni az itt látható tárgyakat, eszközöket, gépeket, hanem a 100 éves motorokkal bemutatót is tartanak. Egyébként, hogy előre bejelentett csoportok ugyanezt megkaphatják, csak külön akkor nekik, és csak egy részét, most pedig sokkal többet, sokkal többfélét lehet látni. És hogy konkrétan miről van itt szó, a 19. századi eszközöktől, tehát a gőzgépektől kezdve mintegy 200 hazai és külföldi gyártású robbanó motoros erőgépet, 100 különböző mezőgazdasági gépet és számos egyéb eszközt is lehet látni, különböző néprajzi vonatkozású elemekkel bővítve. Mindezeket pedig, tekintve, hogy Matyóföldön vagyunk, Mezőkövesden, festett matyó bútorok, díszes fafaragások, szép fazekas munkák és a helyi festőknek a munkái veszik körül. Egyébként maga a porta, ahol ezt a kiállítást berendezték, az is egy jellegzetes 19. századi tüzelős ól tulajdonképpen, amelyet aztán a 20. század elején magházzá alakítottak át, és ilyen módon a hagyományos paraszti gazdálkodásba is betekintést enged ez a kiállítás. Egy másik kiállításnál Pécsre invitáljuk Önöket, ahol a Padok és Városok sétánya címmel nyílt kiállítás az északi várfal sétányon. Európa kulturális fővárosa úgy érezte, hogy a Pán-Balkán Art Piknik összművészeti fesztivál idejére egy street art kiállításra pályázatot ad ki, és ennek a pályázatnak az eredményeképpen a határtalan város koncepció egy mindenkit visz szellemiségének a jegyében születtek meg azok a művek, amiket itt most kiállítottak, és a kiállítás az maradandó, tudnélik a későbbiek során is itt maradnak ezek a padok. Mert hogy padokról van szó, olyan padokról, amelyek egyszerre szobrok is, egyszerre műalkotások is, mert a képzőművészeti installációk az esztétikumot, a kényelmet egyaránt szolgálják. Partnervárosokból is lehetett pályázni. Így történt, hogy éppen győri volt az, Kovács Marina nevű ifjú építészmérnök hallgató, aki a padszobor sétány nyertes pályázatát elnyerte. Most az ő koncepciója az volt, hogy Győrnek ugye a római kori latin neve az Arabona, az Arabórába folyóról kapta a nevét, melynek a torkolatánál fekszik, és Kovács Marina padjának a kialakításában a folyóparton üldögélő merengő ember testtartásának a felvételére készteti majd a sétánynak a látogatóját, illetőleg a padra ülő későbbi turistát, vagy akár helyi lakost is. Ha már egy kicsit a képzőművészetnek a területére érkeztünk, egy másik művészeti ág is figyelmet érdemel, a festészet, zene és festészet címmel Szakszon Imre kiállítása nyílt Fehérvár csurgón a Károlyi kastélyban. Ez a kiállítás tulajdonképpen egy bemutatkozó kiállítás, a fiatal festőművész ugyanis, aki Nyíregyházán született, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanul, pontosabban tavaly az Ári Kupszus Galéria szervezésében negyedéveseknek meghirdetett, festőhallgatóknak meghirdetett pályázatra jelentkezett, és a Salon Concert Society díjazottjaként mutatkozik itt be. Képépítő törekvésének talán egyik legfontosabb eleme az egyfajta hely vagy térkereső magatartás és az ennek megfelelő képi rendszer, amely szintere lehet annak a meditáló, kutató, önelemző folyamatnak, amely piktúráját jellemzi. Szikár, fanyar szín használata is egy folyamatosan befelé forduló, önvizsgálatra utaló döntés, írja róla Nagy Gábor Munkácsy díjas festőművész, akinek a tanítványa. De ha valaki már itt jár, Fehérvár csurgón, a Károlyi kastélyban, akkor a kiállításon kívül magát a kastélyt is érdemes megnézni, bár bizonyára sokan ismerik, hiszen elég hosszú ideig nagyon sok ember megfordult itt. 1949-ben görög gyermekek menekülő otthonává jelölték ki, utána pedig állami nevelő otthon volt 55-től 1979-ig, úgyhogy sokan megfordultak itt, de sajnos az állapota is leromlott, viszont szerencsére 1995-től a Műemlékek Állami Gondnoksága és a Károlyi József Alapítvány, amelyet a Károlyi családnak Párizsban élő György tagja hozott létre, közösen rendbe hozták az épületet, egyébként Károlyi György jelenleg a gondnoka, és ilyen módon, valamilyen formában a grófi családhoz visszakerült ez a bizonyos kastély, mert 1853-ban vásárolták meg, azóta ők a kastélynak a urai, illetőleg ők voltak a II. Világháborúig. Magát a kastélyt egyébként Ibl Miklós képviseletében Heinrich Koch tervei alapján készítették, ugyanaz a Heinrich Koch volt az tervezője, mint aki a budapesti Károlyi palotát is építette. A kastéllyal kapcsolatban még érdekességként érdemes figyelembe venni, érdemes megnézni a programját mindazoknak, akik a zenét kedvelik, mert európai kulturális találkozó központok hálózataként számos hangversenyt rendeznek. Egyébként a rendbehozatalára kialakított terv az UNESCO kulturális világörökség évtizedének emblémáját nyerte meg 1995-ben, amikor hozzákezdtek a rendbehozatalára. Azóta nagyon sok minden található itt. Tudományos és kulturális tevékenység mellett van itt könyvtár is, kápolna is, több időszakos kiállítás, és folyamatosan mutatják be a felújításnak a menetét. Egy kicsit ismét más területre kalandozva, most megint Budapestre térve, a Magyar Kultúra Alapítványnak a Magyar Nagyasszonyok 3 Józsa Judit kerámia szobrász kiállítása címmel tekinthető meg egy nagyon aranyos, érdekes, híres magyar asszonyokat bemutató szobrászati kiállítás. Tulajdonképpen azért van itt a három, mert az első tárlat 1904-ben, illetőleg 5-ben megformázott nagyasszonyoknak a folytatása. Maga a szobrásznő történelmi témákkal szeret foglalkozni, 1996-ban a honfoglaló magyarokat megjelenítő kiállítását készítette el, és később is ehhez a témához ragaszkodva, például Múzsák kertje című kiállítást is, magyar táncokat is, magyar mesevirágot is, tehát a magyarságnak a történetét mutatja be szobrainak a segítségével. Másfajta szobrász, Ézsiás István, akinek viszont Kalocsán a Söffer Miklós Múzeumban nyílt egy kiállítása. Klasszikus konstruktivizmus jellemzi a műveit, viszont kellő távolságból szemlélve egységesnek tűnnek az alkotások, mértani absztrakt forma világjuk egészen különleges, szokatlan dinamizmust hordoz a homorú és domború felületeknek a találkozása miatt. A plasztikai konvenciók hagyományait az anyagfelhasználással teszi frissé, újjá, és a megmunkálási technikákban is inkább a hegesztő, forrasztó szerszámok, eszterg, a fúró és a csapok azok, amikre hagyatkozik, nem annyira a véső és a kalapács, mint a hagyományos szobrásznak az eszközei. Tehát elemekre bontott formákat lehet itt látni, de jellegzetes a színviláguk is, hangsúlyos a fekete szín, viszont nagyon kedveli az átlátszó plexi üveget, amit különböző színekre fest meg, és így átlátszóságukkal mégis egyfajta érdekes színvilágot hoznak a műveibe, amitől egészen egyediek lesznek, és egyfajta áttetszőséget, transzcendenciát közvetítenek. Vannak persze további kiállítások is, mielőtt azonban tovább mennénk, hallgassunk egy kis zenét. Kedves hallgatóink, önök a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, és azon belül is most a polgárosodás a 19. században, a lehetőségek százada kiállításról fogunk beszélgetni Basics Beatrix-szel. Előtte azonban nagyon gyorsan még a kaleidoszkópot befejezem, mert néhány kiállítás még kimaradt. Először is szeretném fölhívni figyelmüket a pult mögött a posztszocialista gazdaság jelenségei a kortárs művészetben kiállításra, amelyik a műcsarnokban tekinthető meg, és amelyik a Közép-Európa közelmúltbeli gazdaságtörténetének illúziói, utópiai kreativitása és reményvesztettsége témával kapcsolatos műalkotásokat mutat be. Ugyanitt persze más kiállítás is látható, a Borderline Architecture című kiállítás, ahol Ferenc Marcell és Veselényi Garai Andor kiállítását lehet megtekinteni. Viszont, hogyha Pécsre megyünk, a Vasvári Házban Szerelem első látásra címmel nyílik kiállítás. Ez az szerelem azonban nem ember közötti szerelemről szól, hanem Davor Frankics képzőművésznek az a kiállítása, amelyben a különböző művészeti formák közti határvonalakat hágja át a nem tökéletesen definiált vizuális szituációk vizsgálatát mutatja be, annak különböző lehetőségeit vetíti elénk. Budapestre visszatérve Erdős René házban Polgár Rózsa Kárpit művész kiállítására hívnám fel a figyelmet, amelyik nagyon szép szövött kárpitokat és koblejneket mutat be. Ezen kívül Szentendrére is érdemes elmenni, képtár és kamarateremben, tehát a Ferenci Múzeumban a Dunakanyar festője Szőnyi István kiállítása látható a művész halálának 50. évfordulója alkalmából. Tehát ezt a kiállítást mindenképpen megérdemes tekinteni, és ennek kapcsán még azt is el lehet mondani, hogy több helyről érkeztek ide műalkotások, festmények, és ezek között a Nemzeti Galéria ugyanúgy szerepel, mint ahogy a Győri Városi Művészeti Múzeum is, hogyha már itt a Győri Múzeumról beszélünk, ezt azért érdemes szintén tudni. Végül az utolsó kiállítás, amit ajánlani szeretnék, a Magyar Táj Lelke és a Magyar Szent Korona Szelényi Károly fotókiállítása, amelyik Balatonalmádiban látható, a Pannónia Kulturális Központban. Ha tehát valaki a Balatonon van, és rossz az idő, érdemes ide elmenni, Almádi könnyen megközelíthető, nagyon sok szép képet lehet látni a magyar tájakról, az utóbbi időben elsősorban Veszprémet fényképezte, de korábban máshol is nagyon sok fényképet készített, és a Szent Koronáról. És akkor még utoljára előzetesként szeretném mondani, hogy a jövő héten fog nyílni, pontosabban szeptember 6-án a 4. Pest Hidegkúti festőverseny alkotásainak kiállítása, amelyiket a Klebersberg Kultúrkúriában lehet megtekinteni, és érdemes nézni az interneten a múzeumok őszi fesztiválját, mert október 1-jével kezdődik, és november 15-ig különböző múzeumokban, különböző időpontokban nagyon különböző, különleges programok várnak minden látogatót. No, tehát ezek után akkor térjünk rá a mai témánkra. Vasics Beatrixot kérdezem a kiállítással kapcsolatban. Már beszéltünk arról, hogy ez a kiállítás hogyan jött létre. Mi a tapasztalata? Az emberek hogyan viszonyulnak hozzá, illetőleg azóta támadtak-e új ötletek, gondolatok a kiállítás kapcsán?
Köszönöm szépen, hogy megint először is. És hát nagyon érdekes volt, mert ugye az első helyszín az a Nógrádi Történeti Múzeum volt Csalgótarjánban, ott a múzeumok éjszakáján nyílt meg a kiállítás, és most már a második helyszínen is megnyílt, megint egy ünnephez kötődve, mert a Szent István napjának az elő estéjén, mondjuk így, vagy elő délutánján, augusztus 19-én nyílt meg Nagyszenken, ami eleve azért nagyon szerencsés, több okból, mert az egyik az, hogy a vándorkiállítás második helyszíneként, és egyben a lebonyolított Győr-Moson-Sopron megyei múzeum egyik filiáljaként a helyszín annak a Széchenyi Istvánnak, illetve magának a Széchenyi családnak a kastélya, amely Széchenyi Emlékmúzeum is, és amely ilyen módon hát hatványozottan közvetíti azt a, vagy hát tárja a látogató elé azt a közeget, amiről az egyik helyi téma szól, vagyis Széchenyi családról, Széchenyi Istvánról. Ez egy nagyon más helyszín, egészen különbözik a 70-ben épült Nógrádi Történeti Múzeumtól, eleve Salgótarján városától, nagyon más közeg. Nagyon örülünk neki, hogy ez a helyszín belépett, mert hogy eleve nagyon sok a látogató, évi 40-50 ezer közötti látogató van. Amikor rendeztük a kiállítást, akkor is folyamatosan jöttek, mentek a látogatók, természetesen nagyon kíváncsiak voltak, kicsit viccesen meg is egyeztük, hogy nem is kellene kiállítást csinálni, csak kitenni a rendezés feliratot, és rögtön rengeteg érdeklődő lenne. De jó volt, mert már eleve tudtuk egy kicsit fölkelteni az érdeklődést. Már a megnyitó előtti napon kikerült a Molino, úgyhogy láthatták sokan, hogy mi készül itt, sokan ígérték is, hogy vissza is jönnek, úgyhogy reméljük, hogy még itt ebben a kicsit hosszú nyári szezonban, tehát szeptember végéig nagyon sok látogató fog jönni, tehát ez egy szerencsés időszak. Emellett pedig már az iskolások is jöhetnek, mert megkezdődik a tanév, és mitán Széchenyi emlékév van, úgy gondolom, hogy ez a program és ez a helyszín különös érdeklődésre tarthat számot. A másik helyi téma a Stornó család volt, tehát Stornó Ferenc elsősorban az idősebbik, de az egész familiának a történetével foglalkozott ez a helyi téma, és ugyanúgy megtalálható volt az a 6 történet, ami minden helyszínen végig szerepel.
Kezdjük akkor a 6 történettel. Mik ezek a történetek, és egyiket emeljük ki, és egy kicsit részletesebben ismerkedjünk meg vele.
A 6 történet az hosszas gondolkodás után keletkezett, hogy úgy mondjam, mert arra gondoltam annak idején jó egy évvel ezelőtt, most már másfél évvel ezelőtt, mikor az egész program elindult, hogy olyan módon kellene bemutatni a 19. századot, hogy lehetőleg minden olyan területet, ahol valami új, valami különleges, valami alapvető született, be tudjuk mutatni, és ehhez találtuk ki a 6 történetet. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen az, mert hát a kínálat az nagyon nagy volt. Arra gondoltunk, hogy legyen egy a tudományterén, itt a Korányiak, a Korányi család történet, ugye akik 3 generáción keresztül a magyar orvostudomány megteremtői, megalapozói voltak, és ezen túl persze az utolsó híres Korányi, mint külügyminiszter, természetesen egy más területen is jeleskedett. A technika terén, az ipar és a technika terén a Ganz, illetve Mechvald család, akik majdnem, hogy családi kapcsolatban voltak, mert ugye Ganz Ábrahám Mechvald Andrásnak adta át tulajdonképpen azt, amit itt megteremtett. Mondjuk úgy, hogy egy ilyen általános kultúra támogatás terén a aranyemberek családja, a Sina család került képbe, és hát tulajdonképpen itt nagyon könnyű volt a helyzetünk, mert lényegében nem létezik olyan 19. századi alap nemzeti intézmény, amely valamilyen módon ne élvezte volna az ő anyagi és egyéb támogatásukat. És a zeneterén pedig nagyon fontos volt számunkra, hogy 2 különleges zeneszerzőt, Rózsavölgyi Márkot és Bihari Jánost mutassuk be, akiket a magyar zene megteremtőiként váltak híressé, és a művészetek terén volt a legnehezebb, a képzőművészetek és irodalom terén a választás, de sikerült 3 olyat, és itt szeretnék maradni tulajdonképpen, amiben részletesebben belemennénk, sikerült 3 olyan művész kiválasztani, akik jól érzékeltetik, vagy az átlagnál sokkal jobban érzékeltetik ezt a polgárművész életsorsot és attitűdöt. Az egyik Barabás Miklós, a másik Borsos József, és a harmadik pedig Jókai Mór. Úgyhogy így aztán ez egy kicsit szélesebb témává vált, jó sok helyet is igényel mindig a kiállításban, és jó sok fejtörést, hogy hogyan tudjuk elhelyezni azt az anyagot, ami bár nem is tűnik olyan soknak, de mégis a lehető legváltozatosabban igyekszik ezt a 3 életsorsot bemutatni. Úgyhogy ők lennének azok, amiben akkor szívesen elmélyednék, ha lehet.
Jó, akkor egy kicsi zenét hallgassunk, és utána mélyedjünk el a művészek világában. Thank you. Kedves hallgatóink, önök a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, és Basics Beatrix-szel beszélgetek a Lehetőségek évszázada, polgárosodás a 19. században című kiállítás kapcsán, amely vándorkiállítás, és ezúttal Nagycenken nyílt meg. Tehát ott tartottunk, hogy van egy állandó téma, amiről most beszélni fogunk, a művészetek, művészek a 19. században. Kik is ezek, és a kiállítás mi mindent árul el róluk?
Tehát a hat történet közül a művészek története ez a hármas, Barabás, Borsos és Jókai. Barabás Miklósnak rendeztem is, ugye Barabás évforduló van, természetesen ezt még hozzá kell tennünk, tehát különösen aktuális az évforduló kapcsán többen is külön aktualitást kaptak. Barabás Miklós, akinek épp a ez év elején rendeztünk kiállítást a Budapesti Történeti Múzeumban, úgyhogy magángyűjteményekből is egy sor műve látható volt, amelyeket eddig nem láthatott közönség. Hát itt is igyekeztem különleges anyagot összeválogatni, és bemutatni azt a nagyon érdekes művész sorsot, hogy ő igazából egy polgárművész volt, tehát ő pontosan tudta, hogy ez nem csak művészet, hanem megélhetés is. Nagyon érdekes ezt a Barabás kiállításon is sikerült a látogatóknak bemutatni, hogy ő vezetett egy naplót arról, hogy mely napon mit festett és mennyiért. Természetesen ez is fontos tényező volt, mert pénzből él az ember, a jó polgár meg különösképpen. És nagyon érdekes, hogy ezzel mennyire könnyűvé tette bizonyos tekintetben az utókor és a művészettörténészek dolgát, mert hiszen ha fölbukkan egy mű, ami esetleg hát eddig ismeretlen, akkor gyorsan vissza lehet keresni ebből a naplóból, az évekre lebontott napokra, hónapokra lebontott listából, hogy mikor készülhetett. Tehát ő pontos számadást vezetett. 1850-es években, 53-ban még uralkodói portrékat festett, bár ő maga írja naplójában, hogy milyen megrendülést okozott az életében, és milyen tragikus élménye volt a 48-49, ami hát személyes jelentőség is volt számára, és 53-ban ennek ellenére, vagy ezzel együtt már uralkodói portrékat festett, megint csak meg kellett élni. Tehát nagyon jól példázza ezt a polgárművész sorsot, hogy a művészet fontos, az ihlet, minden olyan klasszikus motivum a művész sorsnak, a művész életnek, ami addig megvolt, de nagyon fontos a megélhetés is. És az a rang, az a teljesítmény, amit elér a művészete révén, amelynek az eredményeképpen ő már 36-ban akadémiai tag volt, sőt az a megtiszteltetés érte, hogy nem csak az önmaga önarcképét festette meg az akadémikusi portrégalériában, hanem a akadémikus társaiét is, Vörös Martitól kezdve sok másig, és ez az 53-as Habsburg galéria, ami a 19. században a Nemzeti Múzeumban ki volt állítva, aztán nagyon fontos újabb megrendeléseket hozott neki, de még ő is, akiről a temetésekor azt mondták, hogy akit ő nem festett meg, az nem is volt fontos a 19. században, még ő is bizony megélhetési gondokkal küzdött a 60-as években, és elkezdett fényképezni. És ezekből a fényképekből és bemutatunk a kiállításban néhányat, ami azért érdekes, mert ez az új műfaj akkoriban nem nagyon tért el a festészettől, tehát az a stúdió háttér, az a műtermi háttér, amit kialakítottak a fényképekhez, az tulajdonképpen követte a festészeti hátteret, tehát egy ilyen festett tájháttér, székben ült az ábrázolt, és ehhez képest mert Barabás egy kicsit különböző lenni, egy kicsit különc lenni, és nagyon érdekes, hogy ezeken a képeken, amiket a kiállításon láthatunk, mellőzte ezt a műtermi környezetet, hanem egész egyszerűen csak az ábrázoltra koncentrált. Úgyhogy ebben is egy kicsit úttörő és rendhagyó volt. De ugyanilyen különleges Borsosnak a sorsa, Borsos Józsefnek, aki a fesse Borsos, a csinos Borsosként kezdte Bécsben, mint az arisztokrácia, mondjuk úgy, hogy házi festője, hát azt hiszem nem is kell mondani, a legismertebb műveinek egyike a Lányok bál után ezt az időt őrzi meg számunkra, ezt a gazdag életképet, ami az arisztokráciának ezt a belső intim világát jelenítette meg ezen a festményen. De ő is, hát ő harcolt a szabadságharcban, maradt ebből az időből is például Huszártis portréja, úgyhogy tulajdonképpen ez is megőrződött valamilyen módon a számunkra, nem is beszélve arról, hogy például ő August von Pettenkofennel készített el a 1848. július 2. országgyűlés megnyitó nagy csoportképét, szóval 48-49 is egy fontos periódus volt a számára, de utána ő már nem volt olyan jó helyzetben, mint Barabás Miklós, jószerével egyáltalán nem volt megrendelése, tehát nagyon nehezen könyve jutott megrendeléshez, kevés műve született ebben az időszakban, és dr. Alberttel, egy kortárssal megnyitotta a Borsos és Doktor fotóstúdiót, ami a 60-as, 70-es években a leghíresebb volt, és a mostani Borsos emlékkiállításon, ami egy nagy életmű kiállítás volt, ennek nagy teret szentelt a rendező, és rengeteg fotóját láthatta a közönség. Mi a kiállításon egy önarcképet, illetve hát egy róla készült portrét, mondjuk úgy, ami egy ilyen nagyon jellegzetes, mert fotográfusként jelenik meg, tehát a fotókészüléke mellette van, láthatunk, de van egy csoportos önarcképe, ahol a vejével és a lányával láthatjuk együtt, egy hármas portré, de hogy ne csak portré legyen a kiállításban, ami egyébként még egy elgyarapodott, egy olyan, ami nem is portré, hanem inkább életképnek mondanám, egy Liszt Matinének a fotójával, ahol Liszt zongorázik a hallgatóságnak, de mellé tettünk egy olyan városképet, amelyekből egy egész sorozatot készített, és amelyek egészen különlegesek. Ez a József Nádor teret mutatja be ez a fotó, és így egy mondhatnánk azt, hogy teljes spektrumát mutatjuk be azoknak a képtípusoknak, amelyeket ő művelt, és amelyeknek a révén híressé vált. De itt sem állt meg, és néha az volt az érzésem, amikor róla írtam a katalógusba, meg amikor válogattam a műveit, hogyha valamiben kiemelkedett és kiválóvá is ismerté vált, akkor az rögtön már nem is volt érdekes a számára, akkor mintha valamilyen kényszer üzte volna, hogy tovább lépjen, és így a fotográfiát is abba hagyta, a fotográfia művelését, és nagyon érdekes vállalkozóként, kocsmárosként halt meg. A Szép Juhászné vendéglőt vette meg a Budai hegyekben. Ugye ma egy megálló hirdeti a nevét, az egykori úttörővasútnak az egyik megállója, és ott állt ez a Szép Juhászné vendéglő, aminek egyébként érdekes története van, mert a hagyomány szerint ott állt az a fa, amit a Szép Juhászné locsolgatott annak emlékére, hogy Mátyás királyom volt az a bizonyos aférja, és erről meg éppen Barabás készített egy litográfiát, tehát összekapcsolódnak a dolgok. Na és ennek a Szép Juhászné vendéglőnek a terveit is bemutatjuk, amelyeket Feszült Frigyes készített, és a Fűvészkerti műtermének a terveit is. Tehát ez az étterem volt az, ahol próbálta megőrizni az életének egy szomorú, és hát haláláig kísérő, nem mondhatnám, hogy epizódját, mert ez volt az egyik legfontosabb motívuma az életének. Tudnék, nagyon fiatalon meghalt a felesége, és ez a Szép Juhászné étterem tulajdonképpen egy ilyen emlékállítás volt a fiatalon meghalt hitvesnek, akinek akkor ő már nem festett, de a Szép Juhászné portréjában őt festette meg, amivel díszítette, mint egy cégérként ezt a vendéglőt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes sors, ezzel a hármas foglalkozással és ezzel a váltással, festőből fotográfus, fotográfusból kocsmáros, vendéglős, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jellegzetes 19. századi művész sors, ezzel, hogy sok mindent próbált, és végül ennél a vállalkozóságnál, a vendéglőségnél kötött ki, és így halt meg, de ott is azért festett, tehát ő maga festette a cégért. Ami pedig Jókait illeti, megint egy különleges momentum, ugye a Nemzet mesemondója alcímet kapta ő a katalógusban, az róla írott tanulmány, és valóban azzá vált. De a kiállításban inkább a magánéleti motívumokat igyekeztünk bemutatni, olyan műveken keresztül, fényképeken, rajzokon, sőt, domborműveken, amelyet nem látott még eddig a közönség. Tehát egy ligeti dombormű az idős Jókairól, egy olyan fotográfia, és ez már átvezet egy másik téma, az, ahol a Hortobágyon a cigányzenét hallgat, és ez vezet át a Rózsahölgyi Bihari részhez, vagy éppen az a kettős fotó a második feleségével, Nagy Bellával, aki mint egy istenségre néz föl rá, és fogja a kezét, ahogy ezt a késői furcsa házasságot bemutassuk, és végül egy olyan fotográfia, ahol amelynek a hátoldalán azt láthatjuk, hogy Berlinbe látogatott, hideg volt, és téli kabátot vettek, és ebben a Berlinben vásárolt téli kabátban láthatjuk az idős írót.
Lehet tudni, hogy melyik felesége volt Jókainak az, aki kiadta, hogy minden nap írni kell? Számon kérte?
Én ezt nem tudom most pontosan, de szerintem...
Mert ez egy irodalmi toposzként.
Nem hiszem, illetve hát nem tudom, de erről a nagyon helyes fiatal nőről, aki ilyen csodásan és csodálva néz rá, nehéz elképzelni, hogy erre kényszerítette volna, de minden esetre érdekes ez a kapcsolat, hogy ugye az első felesége Laborfajú Róza idősebb volt nála, a második felesége pedig jóval fiatalabb. Tehát ugye amikor még fiatal volt, nagyon fiatalon házasodott, akkor inkább ezt az anyatípust választotta, még idősként pedig ezt a gyermektípust, a ráfölnéző, őt csodáló fiatal nő típusát.
Most visszatérve a festészetre, nagyon érdekes, hogy mind a két festő a fotózást választotta második szakmaként. Van ennek köze a művészethez, a retus, vagy valamilyen más formában?
Persze, abszolút van. Egyszer egy kolléganőmmel még a Nemzeti Múzeumban terveztük is, hogy még most sem elavult a téma, sőt, hogy csinálunk egy olyan kiállítást, ami a fotográfia és a festészet kapcsolatát mutatja be. Mert hogy nagyon érdekes, és tulajdonképpen az 50-es évektől kezdve egészen a századfordulóig a kettő viaskodott egymással. Egyik hatott a másikra, a másik az egyikre, és mind a kettő szerepet játszott és motivumokat adott a másiknak. És ez nagyon fontos, hogy hogyan vált egy tulajdonképpen technikájában és adottságaiban nagyon más műfaj, a fotográfia, a festészet gyermekévé, és aztán hogyan hatott vissza a festészetre, gondoljunk az impresszionistákra, éppen ebben az új technikában és ezekben az új lehetőségekben, amelyeket aztán kiteljesített a század vége felé, mondjuk így.
Még egy aprócska kérdés a három művésszel kapcsolatban, a magánéletben álltak egymással kapcsolatban?
Persze, hogy ne. Sőt, mondhatnánk azt is, hogy vetélytársak voltak. Tehát egyfelől ugye mindkettőnek portré alanya volt Jókai, másfelől viszont maga Barabás és Borsos egy kicsit hát rivalizáltak egymással, ami egyértelműen Barabás győzelmével, mondjuk így idézőjelben járt, mert hát végül is nem egyfajta harc volt ez, de az tény, hogy azon a piacon, ami azért nem volt olyan nagyon tág piac, a portréfestés, egyértelműen Barabásé lett a vezető szerep a század második felében.
Hát akkor most egy kicsit lépjünk tovább, és akkor most a helyi témával ismerkedjünk egy kicsit meg. Kivel kezdjük? Stornóval, Széchenyivel?
Hát én azért mondanám most a Széchenyi családot, illetve Széchenyi Istvánt, mert hogy Széchenyi emlékében és Széchenyi Emlékmúzeumról van szó.
Akkor az lenne a kérdésem, hogy a Széchenyi Emlékmúzeumban van egy állandó Széchenyi István kiállítás. Ez a kiállítás, ami most van, mennyiben ad többet, miben más, mint az állandó kiállítás?
Épp a lényegben, hogy csupa olyat mutat be, amit eddig nem látott a közönség. Széchenyi relikviákat, és nagyon érdekes, hogy a két téma hogy kapcsolódik egymáshoz. Stornó Ferenc gyűjteményében egy nagyon jelentős témakör a Széchenyi család relikviái, illetve emlékanyaga, és nagyon érdekes, hogy így összekapcsolódik a kettő, és azokat a műveket, amiket relikviák, a dokumentumokat, képeket, amiket itt bemutattunk, azokat nem nagyon láthatta a közönség. Tehát az állandó kiállítás egy sokkal általánosabb képet ad. Itt pedig igyekeztünk minden olyat bemutatni, ami kimondottan Széchenyi István személyéhez kapcsolódik. Például az akadémiának a házszabálya, ami az ő saját példánya volt, egy sor olyan dokumentum, Láncid bárca, és így tovább, ami kimondottan hozzá kötődik, levelek. Tehát ugye neki kiterjedt volt a levelezése, és ezek közül a levelek közül jó néhányat láthat a látogató. És ami különösen érdekes, és úgy gondolom, hogy mindig egy kicsit más fényben mutatja, egy kicsit közelebb hozza a látogatóhoz a bemutatott szemét, különösen akkor, hogyha ilyen fontos szeméről van szó, mint Széchenyi István, azok a saját használati tárgyai, a tárcája, a házi sapkája, mondjuk úgy, vagy egyéb olyan tárgya, amit használ, tintatartó, és így tovább. Tehát amik a saját személyes használati tárgyai voltak, amikről ugye az ember mindig azért szeret ilyeneket látni, látogatóként, mert elgondolja, hogy hát igen, ezeket használta. Ez volt a fején, ez volt a kezében, ez minden nap vele volt. Úgyhogy ez egy kicsit más aspektus ad a dolognak.
Szóval szokásairól, hobbiairól is értesülhetünk?
Hát az az igazság, hogy tulajdonképpen az életműve tükrözi a szokásait, tehát itt a lovak, lótenyésztéssel kapcsolatos dokumentumok konkrétan ehhez kapcsolódnak, vagy akár azok a dokumentumok, amik arról szólnak, hogy hogyan alakította át a kastélyt, a helyszínt, ezek a jobbítások, újítások, de akár magával, az akadémiával, mint ugye hát az egyik legfőbb létesítménye, ami hozzá kötődik, kapcsolatos dokumentumunk is ilyen módon azért valamilyen szinten az ő olyan tevékenységét mutatják, ami az életét betöltötte.
És akkor Stornó Ferenc?
Ez nagyon érdekes, mert Stornó Ferenc ugye vándoréletet folytatott, mint kéményseprő, tudjuk, ugye ez már majdnem úgy közhely számba megy, és aztán amikor letelepedett Sopronban, polgár lett, és hát majdnem, hogy a véletlen folytán elkezdett a műemlékekkel foglalkozni és gyűjteni párhuzamosan, innentől datálódik az a nagyon-nagyon jelentős életmű, amit aztán a gyermekei is folytattak, és ami hát családi hagyománnyá vált. Egyfelől a képzőművészet művelése, a festés, itt láthatunk csoportképet a Stornó familiáról, de láthatjuk a különböző családtagok által készített a gyűjtemény egyes részleteit, a palotát bemutató festményeket, de láthatjuk azokat a tervrajzokat, amelyek részben az ő műemlékvédő tevékenységét, műemlékfelújító, restaurátori tevékenységét mutatják be, részben azt, ami szintén egy ilyen sajátos motívum, hogy például Ferenc József látogatásakor dísz építmény tervezett, aztán, hogy hogyan próbált meg mindenféle részleteiben a város különböző történeti emlékeinek a megóvásához, megújításához kapcsolódni, és nagyon érdekes, hogy milyen sokat változik a saját szemléletünk is. Én emlékszem, annak idején még egyetemista koromban, hát bizony nem volt annyira pozitív a megítélése ennek a fajta historizáló, restaurátori és műemlékvédő szemléletnek, és mára már nagyon másképp ítéljük ezt meg, mert egy sor olyan dolognak a megmentése az ő nevéhez, illetve a családjának a nevéhez fűződik, ami az ő tevékenység nélkül ma már nem tudnánk róla, nem lenne, itt nem ismernénk. És hogy milyen módon történt, arról lehet vitatkozni, vitatkozik is a szakma róla eleget, de ő a család tevékenysége révén őrződött meg a számunkra, és az a gazdag gyűjtemény is, amely ma már fontos része a Soproni Múzeumnak.
Azt említetted, hogy majdnem, hogy véletlen volt, hogy ebbe az irányba fordult a tevékenysége. Mit értettél ez alatt?
Az, hogy tulajdonképpen esetleges volt, hogy őt fölkérték bizonyos ilyen rajzolási munkákra, illetve az, hogy hát ő gyűjtött, az tulajdonképpen onnan származott, hogy szeretett volna művész lenni, de nem volt ez olyan könnyű akkor, illetve hát költséges is volt, meg nehéz is volt. Tehát a mestersége által megteremtett lehetőségek révén tudott aztán kiteljesedni ilyen irányban, és ez megint csak nagyon jellegzetes arra nézvés, hogy a polgárság hogyan tudott egyszerre a hasznos is lenni, meg a művészi tevékenységet is folytatni, hogy a hasznos része, ami bizony kemény munka volt, eredményezte azt, hogy onnantól kezdve aztán a művészetet is lehetett gyakorolni, és így jött létre ez a kettőség, ami mind a művészeink, mind pedig a Stornó család hát tevékenységében, életművében nagyon jól nyomon követhető, hogy a kemény munka megteremti a művészet és a gyűjtés lehetőségét.
Akkor rövid zene után innen folytatjuk tovább beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, ezután a kellemes lészene után folytassuk műsorunkat, a Kontakt Rádión a Tárlatról Tárlatra műsorát, ahol ezúttal Nagycenken járunk, ott a polgárosodás kiállításról beszélgettünk. Viszont ha már Nagycenken jártunk, ahol egyébként Lisz maga is személyesen jelen volt és zongorázott is, akkor Nagycenkről is essen néhány szó. Nagycenk a Széchenyi család birtokába a 18. században került, bár 1677-től zálogjogon már a Széchenyi birtokhoz tartozott, csak 1711-ben vált valóban örökös birtokává a Széchenyi családnak. Ezt követően 1783-ban költöztek ide be, ekkor vált székhelyükké, és ekkortól élt itt maga a család, illetőleg Széchenyi Ferenc nevéhez fűződik ez az esemény. Ő nem csak a családját költöztette át ide, nem csak a családja telepedett itt le, hanem itt volt az a bizonyos központ is, ahová a műkincseket gyűjtötte, azokat az emlékeket, amikkel a Magyar Nemzeti Múzeumot létre tudta hozni. Maga az épület, ennek is külön története van, 1741-ben, amikor Széchenyi Antal, aki egyébként tábornok volt, ide költözött, akkor emeletes udvarház állt ezen a területen, és az 50-es években, tehát az 1750-es években ennek a helyére építetett egy barokk kastélyt Franz Anton Pilgrim tervei alapján. Felesége, akit Barkóczi Zsuzsannának neveztek, a kastély köré egy francia kertet telepítetett, szimmetrikus elrendezéssel, és az ő nevéhez fűződik a 3 kilométer hosszú hársfasornak a telepítése is. Később, tehát mint említettem, Széchenyi Ferenc ide költözött, de amikor ide költözött, pontosabban mielőtt ide költözött, ő is átépítette a kastélyt, Hefele Menyhér és Rinzer József volt az, akiket megbízott ezzel a munkával, ekkor kapta a kastély a klasszicizáló homlokzatát, illetőleg bővült is a kastély mérete, mert a gazdasági épületek meg az istállók fölé emeletet húzatott. Minthogy pedig számos vendégre számított, a vendégeknek, illetőleg a személyzetnek, mert ugye a vendégeket bőségesen ki is kellett szolgálni, ekkor épült meg a Vörös kastély a nyugati szárnyon. A későbbiek során István volt az, aki aztán itt élt, és tovább bővítette a kastélyt. Az ő bővítéseinek az eredménye a nyugati oldalon a vízöblítéses vécének a bevezetése, a fürdőszoba építése, és a munkákat, azokat Hild Ferdinánddal terveztette és kiviteleztette, tehát egy soproni mestert bízott meg a munkákkal. Sajnos a II. Világháborúban a bombázás a kastélyt is érte, és utána 20 évig gazdátlanul volt, ami azt jelentette, hogy jelentősen leromlott az állapota, mind a háborús károk, mind utána a gazdátlanság miatt. Így aztán nagyon komoly munkák árán sikerült 1969-től 1988-ig folyó felújítási munkák során rendbehozni. Ez több részletben történt, így a központi részt már 1973-ban átadták, és ekkor itt nyílt meg a Széchenyi István Emlékmúzeum, ami ma is látható, és ahol Széchenyi István életéről, családjával, munkásságával kapcsolatos emlékeket lehet megnézni, illetőleg ezekről lehet tájékozódni. Illetőleg a munka folytatásaképpen 1985-ben nyílt meg a nyugati szárny, ahol éremgyűjtemény található, valamint olyan műszaki cikkek, amik a magyar iparnak az alakulását mutatják be egészen a 20. századig. Természetesen, hogyha valaki a Széchenyi Emlékmúzeumba elmegy, akkor ott az eredeti bútorokhoz hasonló bútorok is, illetőleg személyes tárgyak is ki vannak állítva. Viszont ha már ott van valaki, érdemes a kertbe is egy kicsit sétálni, mert a francia kert szintén többé-kevésbé megmaradt és rendbe hozták, és vannak benne olyan különleges növények is, amik Széchenyi István egyik fiának, Bélának, a nagy utazónak a jóvoltából kerültek ide, ő egyébként többször járt Afrikában is, és nagyon érdeklődött a növény és állatvilág iránt, és ennek köszönhető, hogy kifejezett növény ritkaságokat is betelepített a francia kertbe. No, tehát mindezek után akkor térjünk vissza a polgárosodás kiállításhoz, ahol is ott jártunk, hogy Nagyszenken vannak helyi témák is, helyi témákról kezdtünk beszélgetni. Viszont, ha már valaki Nagyszenken van, akkor merre induljon? Hol találja ezt a kiállítást, a polgárosodás kiállítást?
Főbejáraton bemegy, és föl rögtön az első emeletre, ahol ebben a külön teremben, ami az időszaki kiállítások terme, és ami egyébként a parkra néz, arra a szép parterre, ami a 19. század ide nagyon mutatós, és ebben a teremben, illetve a terem előterében, mert a terem egy kicsit szűknek bizonyult az összes témához, látható a lehetőségek országa, polgárosodás kiállítás.
hogy fért el, hogy sikerült elhelyezni? Hiszen ez egy jóval kisebb terület, mint a Nógrádi Múzeum.
Ez így van, de hát ez még a további 5 helyszínen is állandó probléma lesz, ami külön, hogy mondjam, gyönyörűsége ennek a feladatnak, hogy mindig megtaláljuk rá a megoldást. Tulajdonképpen a nagycenki soproni kollégák hát nagy lelkűségének és rugalmasságának az eredményeképpen megkaptuk ezt az előteret, ahol a Ganz Megvárt, illetve a Sina témát el tudtuk helyezni, és ez azért is volt jó, mert innentől kezdve az állandó kiállításnak éppen a műszaki találmányokkal és éppen ezekkel a történetekkel foglalkozó része folytatódik, tehát mint egy belesimult, beleilleszkedett az állandó kiállításba, és bent a többi részét tudtuk elhelyezni ebben a nagy és szép teremben, és természetesen ügyelni kellett arra, hogy a belép a látogató, akkor rögtön a helyi témával találkozzék, tehát a Széchenyi és Tornó témát.
Ez azt jelenti, hogy a bejárattal szemben van ez
rögtön
a két téma?
Széchenyi. Így van.
És hogyan oszlik meg a többi? Hogyan tartalmilag válnak el a témák,
tartalmilag is elválnak? És térben is elválnak, tehát állandó vitrinek vannak, mindig ugyanúgy azok a tárlók utaznak mindenhová. Egy-egy téma fölött mindig a szignolja látható az annak, akivel a téma foglalkozik, és a vitrineken is szerepelnek ezek a szignok, de egyébként, ha valaki kíváncsi a látványra, minden helyszínnek a kiállítását fölvesszük egy ilyen virtuális tárlatra, és az első helyszíné már megtekinthető a www.lehetőségekországok.hu honlapon, ha valaki mondjuk elmulasztotta, akkor megtekinteti így egy ilyen virtuális tárlatban, majd a nagycenkit is megörökítjük, és így tovább, tehát mindvégig ezek láthatók lesznek a honlapon.
Tehát, kedves hallgatóink, mielőtt elmennek, megnézhetik, hogy milyen volt az előző, és akkor össze tudják hasonlítani. Akkor most már csak egyetlen utolsó kérdésre térjünk ki, a háttérmunkával kapcsolatban. Ez a helyi téma, ez hogyan alakult ki? Milyen kutatások segítették a létrehozását, hiszen csupa olyan dolog van, ami eddig nem volt kiállítva. Ezt valahonnan elő kellett bányászni.
Ez így van. A helyi témákhoz mindig már rögtön, ahogy kialakult az a kör, akik részt vesznek a vándorkiállításban, kaptak levéltári háttérkutatáshoz anyagi segítséget is a Nemzeti Kulturális Alaptól, és ennek megfelelően bizony már kiadványok és konferenciák is várják majd a következő helyszínen a látogatókat, illetve a szakmát. Tehát bizony nem akármilyen helyi kutatásokra épül ez, amelyeket kiadunk, mondom, konferencián megtárgyalunk, katalógusban is része, és a honlapra is fölkerülő része ennek az anyagnak. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős alapkutatás feladatot is elvégeztünk ezzel.
Mennyi időt vett ez körülbelül igénybe?
Hát ez a másfél év benne van, és hát még egy év hátra van, úgyhogy azért ez egy nagyon intenzív, másfél éves munkának az eredménye.
Hát akkor köszönöm a beszélgetést, remélem sokan kedvet kaptak, hogy elmenjenek Nagycenkre, nem csak a kastélyt megnézni, hanem a kiállítást is, és jövő héten várom kedves hallgatóinkat ennek az adásnak az ismétlésével, 2 hét múlva pedig az újabb kiállítási bemutatóval. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.